tulajdonképpen egy egyoldalas dokumentum, amit a múlt heti párizsi találkozón még Marco Rubio hozott magával, és ugyebár ez a találkozó arról szólt, hogy a ukrán és európai hivatalosságok próbáltak valamiféle közös nevezőre jutni Marco Rubioval. Ez a lista végre valahára meglehetősen publikus. Ugyanakkor a párizsi találkozónak az egyik novuma az volt, hogy Rubio meg is próbált egy kicsit revolverezni a jelenlévőket. Legalább kétféleképpen értelmezhető fenyegetéssel jött, azzal, hogy Amerika kivonul a béke tárgyalásokból, amennyiben záros határidőn belül nem lesznek ezek eredményesek. Ezt Ukrajna érthette volna magára is, Európa érthette volna szintén magára, de mindenképpen nyomásgyakorlás volt. Aztán a mostani londoni találkozón kellett volna ezt a kéréslistát az ukrán oldal jóvá hagyja. Miről is van szó? Amerika tulajdonképpen elismeri azt, hogy Krím-félsziget az Oroszország része. Mindazok a területek, amelyek 22. februárja után oroszok elfoglaltak, maradnak orosz kézen, maximum ezért cserébe is idézőjelbe a csere, annyit kapnak, hogy nemzetközileg nem ismerik el ezeknek a területeknek az annexióját. Ukrajna egyszer mindenkorra lemond a NATO tagságról, érdekes módon egy szó nincs arról, hogy mi a helyzet az esetleges EU tagságával Ukrajnának. Mindazok a szankciók, amelyeket is nagyon érdekes a megfogalmazás, mindazon a szankciók, amelyeket a 2014 után megszavaztak, vissza kell vonni. Most a kérdés az, hogy is nem térnek ki, hogy logikailag az lenne lehetséges, hogy az amerikai oldalról meghozott szankciókról rendelkezzenek, mert hogy az EU szankcióit nem tudja Amerika, ha fejre áll, akkor sem egyoldalúan semmitteni az oroszok elleni szankciókat. Szerintem akartam ködösen van ez megfogalmazva. Amint Amerika és Oroszország gazdasági kapcsolatait erősíteni kell, főleg az energetika és az ipar területén. Itt egyértelmű, ugyebár, hogy Trumpnak a szándéka, sajnos már legalább két ágú szándék, mert elméletileg ő csak arról beszél, hogy minél hamarabb fegyvernyugvást kéne elérni a fronton, minden fronton, levegőben, tengeren és szárazföldön. Ennek ellenére megállás nélkül is tényleg látszik értelmezhető így, hogy gazdasági kapcsolaterősítést akar forszírozni Oroszországgal. Az utóbbi az előbbinek egy kicsit aláás és egy kicsit gyengíti a hatásmechanizmusait. A európai országok garantálják Ukrajna biztonságát. Nem határozza meg, hogy kik lennének ezek, mely országokról lenne szó, és nem határozza meg azt, hogy az USA, Amerika ezzel mit kezd. Minden valószínűség szerint ez illeszkedik a visszavonulási Ukrajnából, pontosabban Európából, az ukrajnai ügyiratból való kivonulását, visszavonulását próbálja megágyazni Amerika ezzel. Ukrajna szubstanciális háború utáni újjáépítési alapokban részesülhet, csak hát azt nem határozzák meg, hogy Amerika részéről, Európa részéről kinek lesz ez a feladata, illetve ki fogja ezeket az összegeket és mekkora összeget folyósítani. A zaporozsiai nukleáris erőmű ukrán tulajdonban marad, csak azért mondom, mert most nincs abban, de a USA működteti, ő menedzseli, és hát miközben Amerika menedzseli az erőművet, kap az elektromos energiából, az itt termelt energiából Ukrajna is, de fogozzunk meg, kap Oroszország is. És nem utolsó sorban talán az egyik legfontosabb kitét, kérés, követelés az a ritkaföldfém egyezmény megkötése. Ennek a határideje, ha jól tudom, ma lenne.
Borítékolható volt, hogy Ukrajna ezeket elutasítja, milyen következménnyel jártak volna ránézve?
Zelenszkij mindenképpen a számukra egyik legfontosabb argumentumba akadt bele, vagy hozta ezt fel. Az ukrán alaptörvény egyértelműen kimondja azt, hogy nem lehet elfogadni, nem lehet azt dönteni, hogy Krím Oroszország része legyen. Elég szükszavúan fogalmazott, nem beszélt a ritka fémdíjról. Szerintem akarattal volt rövid és velős, és ez a londoni találkozó előtt egy fél nappal volt ez a kijelentése. olyannyira hatásos volt, hogy Marco Rubio el sem ment a londoni megbeszélésre, sőt, még az agyon dédelgetett Witkoff külön megbízott sem. Úgy nézett ki, hogy ő sem megy el, hanem előrántották valahonnan a harmadik eselonból tulajdonképpen Keith Kellogg-ot, akit érezhetően azért tartottak háttérbe, mert egyrészt meglehetősen kézzelfogható és józan paraszti észel is tapasztalattal rendelkezik Ukrajnát, illetően hadviselést, illetően helyjel közzel még a diplomáciai nyelvezet használatában is jártas az úriember, és hát érezhető volt, hogy akkor, amikor Donald Trump trónra kerülése úgymond tett közelbe került, érezhető volt, hogy Keith Kellogg lesz az, aki az ukrajnai ügyvitelért felelni fog. Aztán valamiért kialakult Witkoff úrnak ez az image, hogy ehhez is ért. Nem így van, de kialakult ez az image. És sajnos a Kellogg, aki mondjuk úgy most a Trumpi adminisztrációban a leginkább pro-ukrán hangot tudta megütni, valahogy a háttérbe került. Tehát Londonban már csak Kellogg jelent meg, és hát egyértelmű volt ugyebár, hogy a távolmaradás az azt jelezte, hogy akkor az amerikai oldal mélységesen elégedetlen. Azzal tulajdonképpen, hogy ezeket a teljesíthetetlen koncessziókat Ukrajna nem próbálja felvállalni, nem próbálja teljesíteni. Most mindenki azt várja tulajdonképpen, hogy ez a Bitcoin deal részre jön, vagy nem. Ez egy másik érdekes és külön történet, hogy ennek a harmadik variációja ennek a dealnek, ez pont olyan elfogadhatatlan, vagy még flagránsabb törvénysértésekre adna lehetőséget, mint az első két változat, úgyhogy szerintem ezt sem fogják jóváhagyni elfogadni az ukrán oldalról. Egyértelműen arról van szó, hogy Amerika kizsákmányolhatóvá, kisemmizhetővé teszi Ukrajnát ebből a szempontból, és Ukrajnának tulajdonképpen nagyon kevés felajánlani valója ma ezeken a ritka fémeken kívül, hogy megengedheti-e magának ezt Ukrajna. Inkább azt mondanám, hogy egyre inkább nyilvánvalóvá válik az ukránok számára is, hogy semmi az ég adta világon, semmiféle garanciális hatása nincs annak, hogyha untalan, pozitív végéltető jelzéseket, tárgyalóképességi jelzéseket próbálnak küldeni Amerika fele. Elég itt az ovális bőróba történtekre gondolunk. Az volt például ennek a megközelítésnek az egyik flagráns fiaskója, tehát hiába teszik meg, vagy hiába próbálják ténylegesen, és amit csak lehet végrehajtani, a Trumpi elképzelések azok egyértelműen orosz-centrikusak, Oroszország udvarlására mennek ki, mindinkább úgy lehet venni, sőt döbbenetes a Trumpi adminisztráció, maga Trump egész passzusokat vesz át és hangoztat teljesen az orosz szájíz szerint Ukrajna ellen. Egy nem fog a végtelenségig folyni ez a süketek és vakok tranzakciója, nem vezet sehova, semmiféle biztonsági garanciákról nem lehet szó ezek szerint Amerika részéről. Apropó, Zelenszky talán a ma vagy a tegnap későn hozta nyilvánosságra ugyebár Mike Pompeónak azt a 2018-as aláírt nyilatkozatát, miszerint Amerika garantálja Ukrajna területi épségét, és nem ismerik el azt, hogy Oroszország része lehet a Krím. Tehát nincs már hova hátrálni, nincs már hova menekülni. Igazából Ukrajnának egy választási lehetősége maradt az, hogy gyorsabb, határozottabb reakcióra bírja a hajlandók társulását Európába, színvallásra kapacitálva akkor az angolokat és a franciákat főleg, illetve a lengyeleket, hogy hogyan néz neki az, hogyha Európában legalább egy 2-3 nációs komponensű, mondjuk úgy békefenntartó kontingens próbálna Ukrajnában valamiféle védelmi garanciás modikumot fenntartani, tehát ezen áll és bukik minden, az európai oldal pénzbeli segítségi gyorsulásába, felpördülésébe, illetve hadianyag utánpótlásba. Ne felejtsük el, a Trump adminisztráció mindmáig egyetlen egy centet nem a saját pénzéből, mondjuk úgy, kockáztatott Ukrajna fele segítségbe, katonai vagy pénzügyi segítségbe, humanitárius segítségbe akár, hanem amivel játszik, az még mindig a Biden adminisztrációnak az utolsó és egészen nyugodtan elengedhető, kifuttatható segítség morzsái, ezeket tartja vissza, ezekkel játszadozik a Trumpi adminisztráció, úgyhogy nem nagyon van más választása Ukrajnának. Mi történhet? Azt már kipróbálta Amerika, Amerika, akkor, amikor a segítségeket visszafogta, illetve az úgynevezett intelligence hátteret megvonta napokra Ukrajnától. Lehet, hogy furcsa, véletlen és puszta egybeesés, de abban a periódusban törtek előre a kerszoni fronton igazából az oroszok is, akkor, amikor a hírközlési és adatközlési támogatást megvonta Amerika az ukránoktól. Tehát valószínű valami ilyesmire lehet számítani DAC reakcióként a következőkbe, hogy mire képes Ukrajna, azt bemutatták hosszú-hosszú hetek óta. Egyre komolyabb bizonyítékok vannak arra, hogy amit Zelenszkij mondott is mindig, hogy 40%-át legalább a saját fegyverzetüknek már ők gyártják. Egy-két év alatt érték el ezt a felgyorsulást, ezt a felzárkózást. Különösen jók kezdtek lenni nagy hatósugarú, hosszú távú, bevethetési távú drónok használatába, precíziós drónokról, csapásmérő drónokról van szó. Az orosz fegyverkezési és fegyverlogisztikai hátország egyre kevésbé biztonságos ilyen szempontból, Moszkva környéke is, mondjuk itt civil létesítmények is akadnak, úgyhogy ezt tudja ajánlani most Ukrajna, ugyanezt tudja ajánlani például, és konkrét dolgok ezek, nem elképzel dolgok, ugyanezt a drón technológiát és know-how-t tudja felajánlani tulajdonképpen Európának, akinek szintén szüksége van a technológiára, a technikára és az alkalmazás tudására, meg Amerikának is, hogyha úgy vesszük, úgyhogy Amerika is vesztene, amennyiben nem tudnának dűlőre jutni az ukránokkal, hiszen legalább egy és fél éves információ az, még a Biden időszakból származik, hogy az amerikai hadsereg egyszerűen rájött arra, hogy kisebb egységek szintjén nincsen könnyen bevethető, könnyen használható csapásmérő drónjuk, ezt az ukránok viszont tudják produkálni.
Nos, mielőtt még az európaiak, vagy jobban mondva tetrekészek, a franciák reakciójáról beszélnénk, a jelenlegi trumpi béketerv mennyire lenne előnyös az orosz félnek? Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy Ukrajnának ez teljesen kedvezőtlen.
Nagyon érdekes az, hogy Trump hatalomra kerülése után igazából nem lehet másról beszélni, csak oroszok számára előnyös vagy még előnyösebb tervezetek kipattanásáról. Azt mondanám, hogy tényleg elég hátborzongató ilyen szempontból a helyzet. Most már egyértelmű, hogy Donald Trump bizniszelni szeretne az oroszokkal. Amennyiben segít Ukrajnán, ezt a motivációt lehet keresni mögötte. Én nem tudom elfelejteni azt, hogy ugyebár évekkel ezelőtt, még az első mandátuma alatt az a szóbeszéd terjedt, hogy kénytelen, kelletlen kellett lemondjon arról, ugyebár, hogy Moszkvába építkezzen például Donald Trump egy-két Trump Towert. Tehát az oroszok részéről nagyon egyszerű lenne, és nagyon egyszerű nézne ki tulajdonképpen ez a csali. Építhetne és gazdagodhatna ott, orosz területen. Oroszország továbbra is szerencsés helyzetben van. Nem nagyon veszik észre, nem nagyon foglalkoznak az elemzések azzal, hogy igaz, hogy a Donbászban tulajdonképpen lassan haladó, felőrlő háború eredményeképpen mondjuk úgy métereket nyernek az oroszok minden nap. De egyre egyértelműbbé válik az, hogy sorozni nem mernek, nem akarnak, nem tudnak nyíltan sorozni. Nagyok az emberi és anyagi veszteségeik a frontvonalon, több mint 1000 kilométeres hosszú frontvonalról van szó. Nekik sem jönne rosszul a megállás. A megállás véleményem szerint legjobb esetben egyfajta front fagyasztás lenne, tehát harci cselekmények fagyasztása. Hogy ez miért lenne jó az ukránoknak, Európának, vagy adott esetben Amerikának, azt nem tudom. Az oroszoknak például azért is egyértelműen, mert fel tudnák használni ezt az időszakot. Biztos vagyok benne, hogy újra kezdenék a harci érintkezéseket, amint ez bekövetkezne, fel tudnák használni ezt az időszakot a csapat létszámok feltöltésébe, a páncélosok utánpótlására, tehát a megerősítésre, tulajdonképpen betörési pontok megkeresésével töltenék ezt az időszakot. Nem lenne jó senki más számára tulajdonképpen ez. A másik oldalon az ukránok számára is elméletileg adott lenne ugyebár a pihenés és az átcsoportosítás lehetősége. A probléma az, hogy ott még mindig törvénykezési bonyodalmak vannak a körül, és nem csak, tehát politikai döntéshozási bonyodalmak is vannak a körül, hogy akkor most már 18 éves legyen a berukkoltatási határidő, még ők sem merik ezt meglépni, és nagy emberhiánnyal küzdködnek. Hogyha még immelámmal, pénzzel és paripával bírják is tulajdonképpen ezeket a nyári hónapokat nekik sem lenne. Tehát nem fog létrejönni ez, amennyiben mégis létrejön valamiféle fegyvernyugvás, ez fagyasztás lesz. Orosz oldalról ugyanolyan sikeres véleményem szerint, mint eddig minden fagyott konfliktus, amiben Oroszország bele volt keveredve, lásd Grúzia, lásd Afganisztán, és így lehetne sorolni a végtelenségig. Ukrán oldalról talán fel tudnák használni több sikerrel, mondom, akkor, amikor és amennyiben az európai oldal is megmozdul egy kicsit, és a fegyverbeli, illetve pénzbeli segítségeket növelik, illetve végre valahára elkezdik igazán fejleszteni tulajdonképpen az ukrán légierőt és páncélos haderőt.
G.D. Vance amerikai alelnök az egyoldalas béke megállapodást szűkebbre fogta, és úgy fogalmazott, hogy egyszerűen Oroszországnak és Ukrajnának fel kell adnia most az ellenőrzésük alatt álló területeket, és akkor így el lehetne érni a békét, vagy legalábbis be lehetne fogyasztani a konfliktust. Nos, erre Franciaország és a francia elnök Emmanuel Macron is reagált, és Ukrajna területi integritását tűzte fel a zászlajára, vagy ezt helyezte ki kilátásba elsődlegesnek. Béket lehet-e ön szerint úgy kötni, hogy Ukrajna semmiféle területről sem mond le?
Ez nagyon nehéz lesz, és éppen ez azért érdekes, mert hogy a franciák így nyilatkoznak, mert akkor, amikor a franciákat komolyabban kérdőre vonták, hogy akkor rendben, de hány talpassal jelentkeznének egy fegyvernyugvási zóna biztosítására, akkor rögtön kevésbé volt koherens a politikai diskurzus ezt illetően, hogy szépen fogalmazzak. Akkor, amikor úgy tevődött fel a kérdés, hogy elégséges lenne Európa védelmére a francia nukleáris védernyő, akkor rögtön azt mondták, hogy igen, elviekben igen, de ehhez hozzá kéne csatolni a brexitált angol komponenst is, és úgy együttesen talán, ezt ők fogalmazták meg, ugyanakkor persze felajánlották ezt a védernyőt Európának. Tehát most Európa áll és kapargatja a tarkóját tulajdonképpen, hogy akkor most ekkora vállalásokkal és biztonsági garanciákkal, akár nukleáris biztonsági garanciákkal, mire fogható Európában és mennyire fogható fegyverre. Macronnak mondjam úgy, ez nagyon jól jön ez az időszak. Most csaptak le ugyebár a legnagyobb és a legvéresebb szájú ellenfelére, politikai ellenfelére és politikai képződményre tulajdonképpen a Le Pen oldalra. Ez elsülhetett volna pozitívan és negatívan is, lehetett volna egy kisebb fajta szélsőjobbos forradalom Franciaországban, ott amúgy is évente vagy két évente van kisebb-nagyobb szociális színezetű, mondjam úgy, forrongás, Macron lájkoltsági mutatói sem álltak túlságosan jól, tehát jól jön neki az, miközben otthon továbbra sem az ő elképzelései szerint csitultak el a hangulatok, mondjam úgy, vagy szilárdult meg a hatalma, hát akkor felmerül az a lehetőség, hogy külpolitizáljon, illetve hogy erőből, erőt mutatva, erőt projektálva külpolitizáljon. Igazából tényleg nem lenne más megoldási lehetőség itt a francia, angol, német, hármas kéne, illetve egy négyes kialakuljon itt a lengyel oldallal együtt. Ezek így négyen tudnának kellő erőt projektálni Ukrajna érdekébe, különben marad a szétdaraboltság, illetve maradnak az ígéretek. Nem tudom, hogy mennyire van-e ígéretekre idő.
Betartható ígéret, hogy Ukrajna úgy fog békét kötni, hogy a közben a területi integritása az sérthetetlen lesz, és visszaállnak a 2014-es előtti határok?
Ha egy pár hónappal ezelőtt, tehát egészen pontosan Trump szélelépéséig kérdezték volna erről Zelenszkit akár maleábilisabban, engedékenyebben, tárgyalóképesebben, erről a kérdésről is tárgyalóképesebben nyilvánult volna meg. Most már viszont három hónap sikertelen labdajáték és hocinesze után, időhúzás után, szumiban történtek után és így tovább, Macronnak az álláspontja is, és ne felejtsük el, egyre aktuálisabb ugyebár az, hogy hogyan lehetne választásokat rendezni Ukrajnában, lehetne-e, nem lehetne, nem alkotmányos háború van, és így tovább, de orosz oldalról, sőt amerikai oldalról is piszkálják állandóan ezt a legitimitás témát. Tehát Zelenszkinek az álláspontja egyre keményedik, egyre merevedik, nincs ahova hátrálnia most már. Most egyre inkább úgy fog megnyilvánulni, hogy akkor ténylegesen vissza akarják szerezni, egy nagyon jó kérdés, hogy mennyire lehetséges ez, vagy mikor lesz lehetséges, szerintem ez az időkomponens a legfontosabb. Tehát amennyiben Oroszországot meghátrálásra, törésre tudnák vinni, ehhez idő kell és pénz és paripa, akkor lehetségesé válna a területek visszafoglalása, illetve rávenni az oroszokat arra, hogy kivonuljanak területekből. Hogy igazából a 14-es határig vagy nem, az egy másik kérdés, de rá lehetne bírni az oroszokat adott esetben, hogy feladjanak területeket. Most marad ez a harcos-kartos álláspontja Zelenszkinek is. Nincs amiért engedékeinek mutatkozzon, hogy a realitás mit hoz, az legalább egy-két évbe telik. És mondom, nagyban attól függ, hogy az oroszokat sikerül-e távozásra késztetni, vagy legalább elgondolkoztatni azon, hogy nem éri meg most már újabb évekig húzni ezt a gyilkos háborút, ami most már egy öngyilkos háborúvá is kezd alakulni.